Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1992. március 8-án sugárzott műsorát. Kritika Horn Gyula Cölöpök című könyvéről. A mikrofonnál Kassa László.
A nagy kövér és a kis sovány smokingban mosolygó a berlini presszebálon készített fényképe bejárta a német sajtót. Bár pontosan olyan benyomást tettek a nézőre, mint hollywoodi elődeik, senki sem tekintette viccfigurának Hans-Dietrich Genscher német és Horn Gyula egykori magyar külügyminisztert, ellenkezőleg. A magyar-német barátság megtestesítőjét látják bennük. Amióta a magyar kormány 1989 nyarán lehetővé tette, hogy az akkori NDK menekültek Magyarországon át az NSZK-ba menjenek, a németek számomra nem mindig teljesen követhető módon Horn Gyulában látják újraegyesítésük első gyakorlati lépésének megtestesítőjét. Azóta szeretik, ünneplik. Emlékiratai úgy gondolom már akkor megjelentek németül nyomtatásban, amikor a magyar kézirat utolsó oldalain még meg sem száradt a tinta. Ez a Horn Gyulát üldöző nibelungeni hűség persze mindnyájunknak jó. Jó a volt külügyminiszternek, jó az országnak, még akkor is, ha nem tudom legyőzni magamban az aggodalmat, egyszer csak kiderül a király mesztelen. Mint ahogy kiderült ez a Németországban egykoron ugyancsak tisztelt Kádár Jánosról, Leonid Brezsnyevről is. Abban a reményben vettem kézbe Horn Gyula emlékiratait, hogy ez majd eloszlatja kételjeimet, bebizonyítja, hogy a vele szemben megnyilvánuló rokonszenv megalapozott.
Cölöpök, 280 oldal. Megjelent a Móra Ferenc ifjúsági könyvkiadó Zenit könyvek sorozatában 1991-ben, 26 ezer példányban.
A német kiadás mellett, amelynek címe Freiheit, die ich meine, a magyar változat külsőre nagyon szerény. Tartalmilag azonban így a szúrópróbaszerű ellenőrzés eredménye ugyanazt kapja az olvasó a Szabadság az én olvasatomban, amit a magyar Cölöpökben. A szó, hogy cölöpök, nem árulja el, hogy miért ezt írta a szerző a címoldalra. Ő is érzi, hogy magyarázattal tartozik, amelyet az előszóban aztán meg is ad.
A Cölöpök címmel azt igyekeztem kifejezni, hogy történelmi átalakulásunk folyamatában szükség volt olyan pillérek megteremtésére és elhelyezésére, amelyek nélkül nem tudtunk volna hidat verni a civilizált társadalmakhoz való visszatéréshez. A konkrét helyzet konkrét lehetőségei és szükségletei pedig azt kívánták a politikától, hogy a cölöpöket a tűrés határáig, azt folyamatosan tágítva helyezzük el egészen addig, amikor a folyamatot már nem lehet visszafordítani.
Horn Gyula, ezt tudjuk, azon bizonyos cölöpök reformkommunista leverőinek egyike volt, akik nem kisebb dolog irányát kívánták meghatározni, mint a magyar demokrácia fejlődéséét. Nagyszerű cél, irodatlan felelősség. Arról, hogy ennek a maguk elé tűzött feladatnak megfeleltek-e, most erről majd a történészek döntenek. Azt is gondolom, az is korai lenne, hogy végleges mérleget vonjunk, milyen pozitív és milyen negatív következményei voltak annak, hogy demokratikus fejlődésünk elején reformkommunisták verték le azokat a jövőnket meghatározó Horn Gyula-féle cölöpöket. De ettől függetlenül a serpenyőbe már talán beletehetjük most is az ismert tényeket. Az egyik oldalon nyomalatban,
hogy a rendszerváltás békésen ment végbe. Egyetlen puskalövés nélkül adta át helyét a diktatúra a demokráciának.
Ennek a leírhatatlanul nagy pozitívumnak magas, ma még felbecsülhetetlen ára van. Csupán a tények.
Mivel a rendszerváltás több éves reformkommunista uralom előzte meg, a diktatúra gyakorlóinak bőven jutott idejük a bűnjelek nagy részének, lásd rendőrségi kartotékok eltüntetésére, illetve meghamisítására. Továbbá ki tudták dolgozni a hatalom és vagyon átmentés módszereit. Ennek eredményeként a politikai hatalmat gyakorló egykori párt arisztokrácia legtöbbször az átmentett és saját maguk számára privatizált pártvagyont felhasználva ma a gazdasági élet vezető rétegét alkotja. Ezzel legalábbis kétségessé tették az állampolgárok nagy része előtt a rendszerváltozás tényét, vagy annak hasznos voltát.
A mérleg, mint mondtam, az események közeli volta miatt még korán sem teljes, de láthatóan egyaránt vannak pozitív és negatív vonatkozásai annak, hogy a demokratikus fejlődés útjelzőinek elhelyezői reformkommunisták voltak. És amíg átlapoztam a cölöp értelmező előszóról az első fejezethez, egy másik megfontolás is felmerül bennem. Ezúttal az emlékirat azon fajtája gondolkoztat el, amely még aktív politikus keze alól kerül ki. Mert ugye megvolt a jó oka annak, hogy Hajdanán akkor írták meg politikusok visszaemlékezéseiket, amikor befejezték aktív pályafutásukat. Akkor már nem kötötte őket a hivatali érdek, amelynek alá kellett volna rendelni ők saját véleményüket kortárs politikusokról. Gondoljuk csak meg! Leültek volna például De Gaulle-lal tárgyalni azok az amerikai vagy angol politikusok, akikről a volt francia elnök, hogy kedvezőtlenül írta meg véleményét, ha visszaemlékezései még hivatali idejében megjelennek? Vagy fordítsuk meg a kérdést. Megírhatta volna-e a szinte valamennyi kortárs politikust mélységesen lenéző, de hazája érdekeit mindenek fölé helyező volt francia elnök őszintén a véleményét partnereiről, ha tudja, Franciaország érdekében még tárgyalnia kell velük holnap. Horn Gyula aktív politikus, egy jelentős parlamenti párt elnöke. Felmerül annak a lehetősége, hogy politikai opportunizmusból tekintettel van visszaemlékezéseiben olyan személyekre, akik vele együtt politizáltak, és politizálnak még ma is. Nem lehet kizárni, hogy tapintatból elhallgat dolgokat, hiszen ő vagy pártja még rászorulhat az illető jó indulatára. Arra már gondolni sem akarok, pedig kizárni ezt sem lehet, hogy a kéz kezet mos elve itt is érvényesül akkor, amikor az emlékiratok szerzőjének még van féltenivalója, én nem írok rólad rosszat, te is elhallgatod azt, amit rólam tudsz. Az aggodalom jogosságát közvetve Horn Gyula is elismerő, amikor a Szabad Európa Rádiónak adott interjújában azzal okolja meg szerzői nevének elhallgatását,
hogy nem rájuk, hanem családjuk tagjaira volt tekintettel.
És ezzel maga a szerző kérdőjelezi meg emlékiratainak hitelességét, mert ha tapintatból tudatosan elhallgatja a neveket, akkor nem zárhatjuk ki, hogy ugyanezt teszi fontos eseményekkel is. És végül egy gyakorlati megfontolás, amely, így gondolom én, aktív politikusok emlékiratainak megírása ellen szól. Ehhez a munkához időre, sok időre van szükség. Még ha vezetett is naplót, nem tudom, hogy Horn Gyula gondolt erre korábban, a dokumentumok kikeresése, korabeli újságok tanulmányozása, dátumok, adatok egyeztetése időigényes irattári munkát feltételez. Nem csak ezt. Egy stábot is, amely a kezére dolgozik. Volt elég ideje és stábja Horn Gyulának? Maga a könyv, amelyből hiányzik mindennemű dokumentáció, amelynek ellentmondásai a lektori kéz hiányára utalnak, határozott nemmel válaszol a kérdésre. Az olvasónak az az érzése, hogy emlékiratait pár hetes nyári szabadsága alatt vetette papírra a szerző valahol a Balatonnál, ahol közeli könyvtár sem csábította látogatásra. Persze, amellett is szólnak érvek, hogy Horn Gyula már most megírta visszaemlékezéseit. Például az egyáltalán nem lebecsülendő anyagi szempont. Politikusaink szinte sértésnek számítóan alacsony fizetése mellett mindenkinek jól jön néhány ezer forint mellékes pénz. Más foglalkozást űzők maszekolással igyekeznek feljavítani jövedelmüket. A politikus lehetőségei egy-egy könyvecske megírására korlátozódnak. De a fő érv a könyv mostani megírása mellett politikai. mai gyorsan változó világunkban valóban szükség van az események megértéséhez, tovább gondolásához, döntések meghozatalához, arra, hogy a politikusok mielőbb közkincsé tegyék tapasztalataikat, megosszák a nyilvánossággal döntéseik indokait. Horn Gyula esetében legalább egy olyan esemény van, amelynek pontos leírása és gyors közzététele országos érdek, a magyar határ megnyitása 1989-ben a keletnémet menekültek előtt. Neki, mint külügyminiszternek ebben szerepe volt. A döntés olyan politikai tőkét jelent ma is Magyarország számára, hogy hátterének, körülményeinek pontos leírása, ezek németek számára is elérhetővé tétele nemzeti érdek. Egyben lehetőség a szerzőnek, hogy kilépjen a magyar keretek közül, és letegye névjegyét a nemzetközi politika asztalára. De ez az éremnek csak egyik oldala, a könyv nyújtotta lehetőségek listája. A másikon a megírás jelentette, a szerzővel szemben támasztott igényeket sorolhatjuk. Mert Horn Gyula emlékiratait németül is kiadták, ottani olvasójuk ezen keresztül ítéli meg, milyen értelmiségi színvonalat képviselnek a magyar politikusok, mennyire felkészültek, műveltek. Ne felejtsük, Németországban a közelmúltban olyan személyiségek állították fel a politikai visszaemlékezések mércéjét, mint Willy Brandt, Helmut Schmidt és Franz Josef Strauss. Félek, ezt a próbát nem állta ki Horn Gyula. Könyve nem csak nemzetközi viszonylatban marad a kívánt színvonal alatt, de azokat az igényeket sem elégíti ki, amelyeket joggal támasztunk egy magyar értelmiségével szemben. Aki kézbe veszi a cölöpöket, elsőnek azt teszi észre, hogy nincs sem tartalomjegyzéke, sem forráslistája és egyetlen lábjegyzete sem. Míg a tartalomjegyzék mindenek előtt az olvasó felé tett gesztus, hiszen a könyv kezelhetőségét segíti elő, a források megjelölése ennél sokkal több, a hitelesség záloga. Horn Gyula fél oldalakat idéz beszédekből, határozatokból anélkül, hogy megmondaná, hol és mikor hangzottak el, hol és mikor közölték azokat. A mondat, hogy
1974-ben írtam egy cikket a Népszabadságban,
nála már pontos megjelenésnek számít. Hiányzik fontos események időpontjának megjelölése. Az olvasó nem tudja meg például könyvéből, hogy mikor lőtték le a Szovjetunió légiterébe tévedt dél-koreai utasgépet, vagy mikor rendezték meg Tihanyban a kommunista pártok szociáldemokráciával foglalkozó vitáját. A szerző mindkét eseményt fontosnak tartja, hosszan tárgyalja, idéz felszólalásokból, véleményekből, persze forrás megjelölés nélkül, de azt nem mondja meg, hogy mikor is kerül sor ezekre az eseményekre. Csak zárójelben, Henry Kissinger emlékiratainak csupán az első kötetéhez 39 oldal forrás megjelölést közöl a számtalan, szinte oldalanként található lábjegyzet mellett. További gond, és a recenzor szégyenli, hogy ilyen középiskolás, önkőzőköri szinten kénytelen érvelni az ország egyik közismert politikusával, hogy Horn Gyula a jelek szerint nem ismeri az idézőjel jelentését. Gondtalanul tesz macskakörmök közé hosszú passzusokat, amelyekről nem árulja el, hogy honnan idézte azokat. A dokumentum értékét és megbízhatóságát megkérdőjelező másik hiányosság a szereplők nevének röviden már említett elhallgatása. Ő azt mondja, tekintettel van a szereplők családtagjaira. De valóban tekintettel van rájuk, amikor az egyik ellenségéről, aki beárult a Kádárnál, azt elmondja, hogy a 80-as évek elején külügyminiszter volt, a másikról, hogy a Népszabadság főszerkesztő helyettese. Ha valóban védeni akarná Várkonyi Pétert vagy Rényi Péter családját, akkor ezeket a koordinátákat sem szabadna megadnia. Vagy kire van tekintettel, amikor elhallgatja Helmut Kohl külügyi tanácsadójának Horst Telcsiknek nevét? Valóban gondolja, hogy ártanom a Bihari Mihálynak, Bíró Zoltánnak, Lengyel Lászlónak, Király Zoltánnak, ha megmondja, hogy ők négyen voltak azok, akiknek az MSZMP-ből való kizárása szerinte nagy visszhangot váltott ki a közvéleményben? Milyen logika vezeti, amikor elhallgatja a szófiai magyar nagykövet Csébi Lajos nevét, bár személyével hosszan foglalkozik, de azt megmondja, hogy Beirutban Stankovics Imre képviselt bennünket, akiről nevén kívül viszont keveset hallunk. De míg ezeket a hiányosságokat elintézhetjük a nem fontos kézlenyintéssel, másod igenis lényeges lenne megtudni a szereplők nevét. Például azért a Szovjet Központi Bizottsági osztályvezető helyettesét, akit Horn Gyula nem kevesebben, mint a világpolitikai következményekkel járó szovjet-kínai viszony elmérgesedésével vádol. Az pedig már szinte a nevetségesség határát súrolja, hogy a titokban tartott személy főtanácsadójának nem csak a nevét, de a foglalkozását is megtudjuk. Szlatkovszki, a Szovjetunió távol-keleti intézetének főigazgatója. Nem, a politikusok nevének elhallgatása nem vagy nem csak az érintettek családtagjaival szemben érzett, szerintem rosszul értelmezett tapintat. Úgy gondolom, hogy nagyobb szerepet játszanak ebben a következő tényezők.
A hagyományos bolsevik titkolózás, amit beleneveltek Horn Gyulába.
Annak az embernek a felületessége, aki nem szokott hozzá ahhoz, hogy fejére olvassák mulasztásait.
A szükséges dokumentumok, valamint az ilyen emlékiratok megírásához szükséges időhiánya.
Mindez külön-külön és együttvéve is alkalmas arra, hogy aláássa a szerző és műve hitelét. És ha már itt tartunk, néhány szót az ugyancsak nem hitelt keltő stílusról. Ilyen kifejezéseket olvasunk.
Ceausescu begorombult.
Nyers Rezsőt cukkolták.
Vilistov hülyébb, mint a sok évi átlag.
Őt magát feldobja a társalgás, máskor begerjed, alkalomattán kiborul.
Milyen fényt vett országunkra, ha egykori külügyminiszterünk ma is így beszél? Vagy tényleg használ hírünknek a nagyvilágban, ha diplomáciai útlevéllel ellátott reprezentánsunk saját szavai szerint így viselkedik Hongkongban egy repülőtéri alkalmazottal?
Elöntötte a vér az agyamat, megragadtam a kabátja hajtókáját, és a képébe üvöltöttem. Ide figyelj, te rohadék, ha nem intézkedsz, azonnal rád borítom az egész berendezést. Van pofád így bánni a bajba jutott utasokkal?
Horn Gyula mentségére szóljon itt két dolog. Az egyik, maga is kétli, hogy államtitkárhoz méltóan viselkedett, a másik, az őszinteség, hogy ezt mégis elmondja. Ez utóbbi tudatos voltát persze megkérdőjelezi a szerző más körülmények között tanúsított nagyviláginak a legjobb indulattal sem nevezhető, ugyancsak őszintén leírt magatartása. Utazásainak leírása gyakran a falusi kislány Pesten adomákat juttatja az olvasó eszébe. Ahogy a hongkongi hotel színarany vízcsapjairól beszél, ahogy magyaros öntudattal lesültő véleményt mond a miénkét ugyancsak eltérő japán konyháról, mintha csak a Suzuki-nál napjainkban csalódott magyar munkásokat hallanám, hogy aztán éppen olyan nagyvonulósággal, mint hozzá nem értéssel kijelentse, az ázsiai konyha nagyon jó fogásokból is áll. Máskor, hasonló szinten, afrikai utazásainak részleteivel untat, vagy meglep olyan következtetésekkel, amelyeket néhány órás Novoszibirszki és Habarovszki tartózkodás alapján szerzett kormányküldöttségi tagként, az egyik városban jól élnek az emberek, a másikban rosszul. Mindez nem csak a kommunista rendszer jelentette elzártságnak következményeire utal, hogy még kivételezett helyzetben lévő diplomatáink sem rendelkeznek egy mondjuk holland gimnazista utazási tapasztalataival. A hiányosságok, amelyeket említettem...
Egy hitelre számító tudományos munka megírásához szükséges készség, ismeretek...
Bizonytalanság idegen környezetben...
Gyors és ezért hamis, vagy a történelmi ismeretek hiányában megfogalmazott, és ezért alaptalan következtetések levonása.
Nos, mindez annak a szükséges humánus műveltségnek hiányát mutatja, amelyet szerencsésebb kortársai a világra nyitott Oxfordban, Párizsban, vagy akár a mesterségesen lezárt, a tudományos munka hagyományaival rendelkező ELTE bölcsészkarán megszerezhettek. Horn Gyulának ez nem adatott meg. Az általános iskolát egy év alatt 3 osztályt 1949-ben fejezte be, és 1950-ből már ezt jelenti
az érettségi vizsgák sikeres letétele után.
Ne időzünk annál a kérdésnél, hogy kinek tett jót a rendszer ezzel a káderpolitikával. Rögzítsük inkább az eredményt. Olyan hiányosságokat idézett elő műveltségben, amit akkori pártfogoltjai, mára inkább elszenvedői, azóta sem tudtak bepótolni. És az egyetem az elszigetelt Szovjetunión belül is tilos területnek nyilvánított vidéki városka Rosztok pénzügyi főiskolája sem volt alkalmas arra, hogy megnyissa a világot a jövőbeli külügyminiszter előtt, hogy felszerelje azokkal az ismeretekkel, amelyeket későbbi hivatala megkövetelt volna tőle. Így maradt meg Horn Gyula egy alapok nélküli, természetes külpolitikai tehetségnek. Ne becsüljük le ezt az adottságot. Sokan vannak, akik hosszas stúdium után sem tudják elsajátítani azt, ami Hornnal vele született. Úgy gondolom, ide a természetes tehetség kategóriájába sorolható az a cselekedete, és pontosabban magatartása abban a döntés sorozatban, amely meghatározta későbbi hírnevét, az NDK menekültek NSZK-ba utazásának engedélyezése. A folyamatot részletesen tárgyalja, kereken 20 oldalon. A többszöri elolvasás után sem szabadulok az érzéstől, ez amolyan magyaros ügyintézés volt. Nem állt mögötte átgondolt stratégia, külpolitikai koncepció. Puffant, ahogy esett, az egyes lépések jelentette lehetséges következményeket, nem mérlegelték, nem egyeztették az egyes tárcák között. Ha mindez valóban úgy történt, ahogy Horn Gyula leírta, mármint hogy az egész ügy egyedül és személyes érdeme, akkor megint csak az imént már kiemelt külpolitikai érzékre kell utalni, ami karban, az ilyenkor is nélkülözhetetlen szerencsével, kényes helyzetekben, a megfelelő háttér és szisztematikus munkaszervezés nélkül is eredményes lehet. Mindezt feltételes módban mondom. Meg kell várni Németh Miklós akkori miniszterelnök emlékiratait, valamint olyan fontos tanúk állásfoglalását, mint például Posgai Imre, hogy megtudjuk, valóban Horn Gyula egyszemélyes érdeme volt-e a nyugati határok megnyitása, mint ahogy az a cölöpökből sejlik. Ha igen, osztatlan elismerésünk politikai érzékének, ha nem, legyünk megértéssel egy életútja miatt sok gátlással küzdő politikus ön túlbecsülése iránt. Ez utóbbira az ön túlbecsülésre bőven találunk utalást a könyvben. Horn Gyulának nagyon jó véleménye van saját magáról, képességeiről.
Többször elmondja, hogy szinkrontolmácsi szinten beszél oroszul, nagyon jól szerb-horvátul és bulgárul.
Horn Gyula nem csak sikeres, de bátor szónoknak is tartja magát.
Egyáltalán úgy gondolja, hogy a bátorság jellemzője.
Szembeszáll Kádár Jánossal, amikor az minősíthetetlen hangon beszél vele, és rendre utasítja Ponomárjovot ugyanezért.
Diplomáciai képességeivel sincs gondja.
Állíthatom, hogy az egész belgrádi diplomáciai testületben nálamnál senki sem rendelkezett kiterjedtebb kapcsolatokkal.
Elégedett tudományos munkásságával is, Jugoszláviáról írt könyvét így értékeli.
Túlzás nélkül állíthatom, hogy ez volt az első nagyobb munka, amely objektív képet fest az ország politikai-gazdasági helyzetéről.
Öntudatával sincs hiba. Tanácsokkal látja el Gorbacsovot.
Bontsuk fel a Reykjaviki csomagot.
És azt is méltányosnak tartja, hogy elmondja a kínaiaknak és a szovjeteknek, hogyan kellene megoldani ellentéteiket. Az ő hibájuk, hogy...
Érveimet nem fogadták el.
Igazában ez az öntudatos önértékelés a meggyőződés saját jó értékítéletéről, áttekintő képességéről, és nem utolsó sorban magas beosztásával járó tájékozódási lehetősége az, ami elgondolkoztat, amikor a következő sorokat olvasom. 1988 nyarán
a Központi Bizottság létrehozta a Történelmi Albizottságot, amelynek én is tagja lettem. Számunkra új múlt tárult elénk. Az 1956-os októberi események, s legfőképpen az 1958 táján történtek megismerése szinte sokkolt mindannyiunkat.
Nem kevés, amit Horn Gyula kíván tőlünk, amikor azt akarja, hogy ezt elhiggyük. Felnőttként érte meg a forradalmat. Saját bevallása szerint volt nemzetőr is, pufajkás is. Látta, mi történt. Aztán vezető beosztásba került. Hozzájuthatott hivatalból a forradalom nyugati irodalmához. Ha nyelvi nehézségei voltak, olvashatta ugyancsak hivatalból a szamizdat kiadványokat. És most azt mondja, hogy 1988-ig nem tudott semmit. Itt vagy az igazmondással van baj, vagy a korábban hangsúlyozott értelmiségi szinttel. Gyanítom az előbbivel. De bárhogy legyen is, Horn Gyula könyvének legnagyobb problémáját abban látom, hogy szerzője nem veszi magának a fáradtságot, időt, merszet megválaszolni a mindannyiunkban, feltétlenül benne is élő kérdést, miért szolgált ki szó nélkül magas szinten egy kommunista rendszert, amikor tudta, hogy hazug, embert lelket ölő az. Mert tudta. Legalábbis azt írja, hogy tudta. A Szovjetunióban ösztöndíjasként eltöltött első napján látta, hogy mi a különbség a szovjet emberről költött magyarországi legendák és a részeg, szegény, nyomorult, megalázott valóság között. Aztán többet látott. Az még borzalmasabb. Azt is regisztrálta. Később, már mint magasrangú magyar diplomata járta a világot, és látta Kubától Jemenig, Koreától az NDK-ig, hogyan tette tönkre a kommunizmus ezeket az országokat. Leírja, hogy látta. Azt is, hogy Kádár János mondta neki,
ez a szocialista rendszer nem az, amit a szocializmus klasszikusai megálmodtak.
Mindez nem elég ok arra, hogy leüljön és elgondolkozzék azon, miért is szolgálja ezt a rendszert. És ami rosszabb, nem csak akkor nem, most sem. Az emlékirataiban sem találunk egyetlen utalást arra, hogy valamikor is becsukta volna maga mögött az ajtót, és feltette volna magának az alapkérdéseket. Furcsa, hogy ezt másokkal megteszi.
Sokszor eltűnődtem azon, vajon hosszú éveken át miért nem lehetett hallani azoknak a hangját, akik most hirtelen megjelentek a politikai porondon.
Ha ezt Konrád György, Demszky Gábor vagy Tamás Gáspár Miklós kérdezi, nem szólok, nem tartom ízlésesnek, de nekik van joguk hozzá. Viszont Horn Gyulának? A csalódás, a hiányérzet azért nagy, mert kitől várjuk legalább utólag az önmagával, az általa kiszolgált rendszerrel szembeni őszintességet a múlt kommunista garnitúrájából, ha még egy Horn Gyula szintű ember sem képes rá. Marad talán Nyers Rezső, Németh Miklós és mindenekelőtt Pozsgai Imre. Reméljük, tőlük megtudhatjuk mindazt, amivel Horn Gyula adós maradt, mert sok mindennel adós maradt. Tudjuk, egy önéletrajz, nem történelemkönyv, de azt azért elvárhatnánk valakitől, aki évtizedeket töltött a Fehérházad, hogy elmondja, hogyan is működött például a híres kádári kézi vezérlési rendszer, pedig lett volna oka is rá.
Például akkor, amikor leírja, hogy Kádár kiadta az utasítást, csak ő nyilatkozhat román ügyben. Hogyan történt ez? Írásban? Ki kapta kézhez? Mi volt a forma? Vagy suttogó propagandával terjedt a hír először Kádár előszobájában, aztán a Fehérház folyosóin, majd a minisztériumokban és a megyei pártbizottságokon? Hogyan lehetett tudni, hogy valóban ez a felkent akarata és nem csak kitalálmány?
Kérdések, amelyekre Horn bizonyára tudja a választ. Vagy vegyük azokat az eseményeket, amelyeket megélt, sőt, mint mondja, befolyásolt, amelyek fontosak, és amelyeket mégis egyetlen mondattal intézel. Példa.
Grósz Károly váltotta le Kádár Jánost a párt főtitkári posztján.
Feltehetően ez Horn Gyula visszaemlékezéseinek egyik legnagyobb ült hátrahagyó mondata. Semmi a részletekről arról, hogy ki milyen véleményt képviselt, pedig Horn ott volt. Csak legalább azt mondaná el, hogy miért nem mondja el. Mégiscsak 30 éves uralom végét jelenti ez a mondat, egy uralomét, egy uralkodóét, amelyet ő mindvégig megkülönböztetett szinten kiszolgált. És aztán csupán ennyi, leváltotta. Ez egyáltalában a gond Horn Gyula visszaemlékezéseivel nem osztja meg velünk, vagy ha igen, nem hitelesen azokat a belső értesüléseket, amelyek számára hozzáférhetőek voltak, a kívülállót pedig azért érdekelnék, mert ismeretükben többet megérthetne a kommunista rendszer működéséről. Persze van kivétel. Kitűnő például a leírás, hogyan vették fel a diplomáciai kapcsolatokat Dél-Koreával. Ugyanígy a szófiai követségünkre menekült román állampolgárok problémájának ismertetése. Ha elolvassuk a Varsói Szerződés bukaresti ülésének szakszerű, pontos leírását, világossá válik előttük, mit mulasztott Horn Gyula, amikor nem így, ezen a szinten írta meg az egész könyvet. A felsorolt példák sajnos kivételnek számítanak. Jellemzők, az olyan leírások, mint például a Szovjetunió felett lelőtt dél-koreai gép ügyének ismertetése, ahol soha nem tudja az olvasó, hogy mi a hiteles információ, mi a mendemonda. Szívesen olvastam volna többet arról, hogyan működött a külügyi apparátus, milyen volt a személyzeti politika, milyen kritériumok alapján választotta ki Horn Gyula a nagyköveteket. Amit így, csak mint egy odavetve megtudunk a diplomáciai testületről, az arra enged következtetni, hogy ugyancsak rászorult az átszervezésre, személyi megújításra. Gondolok itt például a drámát író, strandban, smokingba menő szófiai nagykövetünkre, vagy a feladata magaslatát végigalvó diplomáciai futárra. A könyv leghitelesebbnek tűnő része gyerekkorának leírása. A proletár család megélhetési küzdelmei, a házkutatás a kommunista apa testvér miatt, jó kortörténet, az akkor üldözöttek szemszögéből. És ezzel megint csak az alaptételhez jutunk vissza, amit emlékezetből, mint egy elvesélve meg lehet írni, az legtöbbször jó a cölöpverő visszaemlékezéseiben. Amit viszont dokumentálni kellene, ami kutató, elemző munkát igényel, ahol szembe kellene nézni múltjával, azzal a rendszerrel, amelyet magas szinten szolgált, ott kevés kivételtől eltekintve nem üti meg azt a mércét, amelyet Horn Gyula saját magának állít.
A Szabad Európa Rádió 1992. március 8-án sugárzott műsorát hallották Kassa László szerkesztésében. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.